Testvérek, a felolvasott szakaszt hozom újra közétek, tehát Nehémiás könyvének 6. fejezetét. Ebből is Nehémiás mondatait szeretném idehozni, amelyeket reakcióként mondott az őt törbecsalni készülőknek. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám és hozzátok mennék. Majd a második törbecsalási kísérletre így reagált: nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akar bennünket félemlíteni, mert azt gondolták, így majd terelhetik a kedvünket a vállalásunktól. A szószoros értelmében egy valóságos ókori dráma, vagy ahogy az előbb mondtam, krimi kellős közepébe csöppenünk. Az emberi irigység, az ármány és a rossz indulat pokoli bugyraiba tekinthetünk bele ezzel a történetünkkel. Hadd mondjak pár értelmező gondolatot a korról, ami körbeveszi, hogy el tudjuk helyezni egészen jól és szükségszerűen ezt a felolvasott történetet. Nehémiásról tudjuk azt, hogy már Perzsiában született, a perzsa királyi udvarban, mint zsidó leszármazott. Ő nem járt a Szentföldön, ősei földjén, de tartotta a hitét. A perzsa királyi udvarban, annak ellenére, hogy a leigázott népből való volt, nagyon magas pozícióra vitte, a főpohárnok volt ő. Ami azt jelenti, hogy a perzsa király italát kóstolta elő, hogy nem akarták-e megmérgezni az uralkodót. Értitek, hogy ez roppant bizalmi állás volt. Valószínű Nehémiás úgy végezte a munkáját, olyan küldetéstudata volt, úgy szolgált Isten és embert, hogy bizalmat ébresztett még a királyban is. Egyszer Nehémiás híreket hall az ősi föld felől. Jeruzsálem kapuja csupa rés, a fárfalak leomladozva, a templom romokba, és őseink földje pusztulva hever. És Nehémiást, aki a saját szemével soha nem látta még ezt a földet, egészen ledönti a lábáról ez a hír. Megragadja olyan elemi erővel, felébred benne valami olyasmi, ami arra készíti, hogy odaálljon a király el, és azt mondja, szeretnék hazamenni. Uram, királyom és őseim városát, az anya földemet szeretném újjá építeni. Engedélyt kap a perzsa királytól, hazamegy, és tényleg azt fogadja, amit látott, vagy amit hallott. De nem csak azzal találkozik már, mint romokkal, hanem találkozik azokkal az emberekkel, az ott maradottakkal, akik már keveredtek a környező pogány népekkel, itt a felolvasásban is hallottunk arabokról is. Találkozik azokkal az emberekkel, akiknek kifejezetten az volt az érdekük, hogy az ősi falak lerombolva legyenek. Találkozik azokkal az emberekkel, akiknek ez így jó, akiknek minden úgy jó, ahogy van. Találkozik azokkal az emberekkel, akiknek eszébe nem jut építeni, eszébe nem jut újrakezdeni valamit. Így szoktuk meg, jó ez így. És rögtön, ahogy nekiáll ennek a fantasztikus munkának, érdek ellentétbe kerül ezekkel az emberekkel. Hát itt csatlakozik be a felolvasott történetünk. A felolvasott történetünkben azt láthatjuk, hogy a várfalak elkészültek, tudjuk a leírásokból úgy építette az a maroknyi ember, aki hitt Nehémiásnak és az Istennek, hogy egyik kezükben a kard volt, hogy visszaverjék a támadást, másik kezükben meg a vakoló kanál, szó szerint szinte így van leírva. És ők építették a várfalakat, ők építették őseik földjét, ők nem hagyták őseik földjét tönkre menni és az enyészetté válni. Felolvasott szakaszunkban roppant kifundált mester támadások érik a vezetőt, Nehémiást. Amikor olvasom, és akárhányszor olvasom ezt a szakaszt, a hideg futkározik a hátamon. Egészen elképesztő, mintha ma írták volna. Olyan szóhasználat, olyan szavak, testvérek, tökéletesen beleillik mai világunkba is. És ezzel pont annyit állapítok meg, hogy nincs új a nap alatt. Pont annyit állapítok meg, hogy nincs mint csodálkozni. Ma élő keresztényeknek sincs mint csodálkozni. Nézzük végig, hogy hogyan is próbálták Nehémiást törbecsalni. Az első próbálkozás az egy látszólag ártatlannak tűnő meghívó levél volt. Gyere, találkozzunk itt és itt, beszéljük meg a dolgokat, azonban Nehémiás tudta, hogy merénylet készül ellene, Ezért mind a négy megkeresésre a következő választ adta. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, hogyha abba hagynám és hozzátok mennék. Mi zavarta a legjobban az ellenségeket, azokat, akiknek minden jó úgy, ahogy volt? Mi zavarta a legjobban őket Nehémiásban? Egészen biztos vagyok abban, hogyha Nehémiás, mint Isten küldötte és embere, kiáll mondjuk a templom romjai közé, és elkezd nagyokat prédikálni az ősök dicsőségéről, meg a nagy múltunkról, meg hogy milyen szép volt egyszer ez az épület, meg az az épület, egész biztos vagyok benne, senkit nem zavart volna. Főleg nem az ellenségeit. Testvérek, abban is biztos vagyok benne, hogy ma sem sokakat zavar az, hogy Isten emberei miről beszélnek. Amíg csak beszélnek. Minél inkább ezt a vastag templom falai között teszik, annál jobb. Semmit nem változott ma sem a világ. Ha Nehémiás csak a száját járatta volna, akkor senkit nem zavart volna. Ezt mindenki tudja, ezt mindenki ismeri. Nehémiás azonban nem beszélni kezdett, meg a múlt nagy dicsőségére hivatkozni, hanem nekiállt építeni. Nekiállt újra felhúzni falakat. Nekiállt újra a régi dicsőséget helyreállítani. Nem azért, mert a múltban hinne, hanem azért, mert hiszi, hogy csak így lehet jövője neki és a népének. Na ez már viszont zavar. Zavar akkor is, és zavar ma is mindenkit. Zavarja a világot az, hogyha Isten emberei is, itt innentől már nem csak a papokról beszélek, ha Isten emberei építeni akarnak, mert az építés az mindig kifejez valami sokkal mélyebb belső vágyat. Mert milyen Isten az, akinek a követői romok között élnek? Épp az elmúlt héten hallottam valakitől, aki egy muszlim embert idézett, aki azt mondta, hogy ilyen picike a ti istenetek. Ilyen picike a ti istenetek, nézzetek magatokra, nézzétek meg a világotokat, nézzétek meg, hogy milyen szinten bolondultatok meg. Ilyen picike a ti istenetek, mutatta. Vajon miért, mit gondoltak volna Nehémiás istenéről, hogy ott a romokon, a múlt dicsőségén próbál gondolkozni? De nagy az az Isten, aki képes olyan embereket egy helyre gyűjteni, olyan emberekben lelket támasztani, akik nekiállnak, és egyik kezükkel a kard, másik kezükben a vakolókanál, és építenek. Na, az ilyen emberektől már félnek. És az ilyen emberek ellen rögtön jön a támadás. Ördögi és megfontolt. Gyere, beszélgessünk. Beszéljük át ezeket a dolgokat. Beszéljük át, hogy mit akarsz itt te csinálni ezzel a várfallal. Nehémiás nem megy. És mindig a munkára hivatkozik. És ez is nagyon tetszik nekem. Vajon mi tudunk a munkára hivatkozni ma élő keresztjének? Tudjuk azt mondani, hogy ide figyelj, te is látod, hogy mit dolgozok? Azért nem érek rá mindenféle nagy megbeszélgetésekre, mert dolgozok, mert végzem a munkámat. Talán emlékeztek arra a listára, amit pár hónappal ezelőtt hoztam, amit elvégeznek minden évben, hogy a különböző munkát végző emberekben mennyire bíznak meg az emberek. Különböző tűzoltó, postás, orvos, stb. És ezen a helyen a papság a 14. helyen áll a 20-as listából, talán rémlik nektek ez. Mert az emberek nem értik, hogy mi mit csinálunk, nem értik, hogy mivel töltjük az időnket. Első helyen áll a tűzoltó, a postás, a tanító, aztán az orvosok, mert őket meg tudjuk fogalmazni, mit csinálnak. Az ő munkájuk kézzelfogható. Hát van-e kívánatosabb ember, mint a postás nyugdíjfizetés esetén? Hát mindenki tudja, hogy ki ő, és várják. Tudunk-e a munkánkra hivatkozni? Ezt csináltuk, ezt építettük, ezt álmodtuk meg, ezt nem adtuk fel. Nehémiás a munkájára hivatkozik. Aztán jön a következő támadás, még fondorlatosabb, mint az első. Öröm látni azt, hogy tényleg mennyire kiszámíthatóan működik. Ha nem sikerült őt négy szem közt törbecsalni, akkor elindítjuk útjára azt a fenevadat, amit így neveznek szóbeszéd, meg így neveznek azt beszélik egymás közt. Elindítják a pletykát. És ugye milyen érdekes, hogy ők már nyílt levelet, másodjára már nyílt levéllel mennek. Hallja mindenki, azt beszélik, hogy Ja Isten, mennyire ismerős ez. Hát ez tényleg ugyanígy működik ma is. Semmi új nincs a nap alatt. Azt beszélik, hogy király akarsz lenni. Azt beszélik, hogy magadnak csinálod. Azt beszélik, hogy még akár a perzsa királyt is meg akarod dönteni itt helyben. Mindenki meg akar bennünket félemlíteni, írja Nehémiás. Összefogott ellenünk az egész világ. És annyira tetszik, ahogy reagál erre. És annyit lehet ebből tanulni. Ennyit üzen vissza. Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz. Csak magadtól találtad ezt ki. Jaj, de sokat lehet ebből tanulni. Nehémiás nem maradt csendben. Mert azzal lehet, hogy pont azt ismerni el, hogy tényleg valami titkolni valója van. Visszaüzen, de nem úgy. Nem egy pletykával üzent vissza. Igen, én meg azt hallottam rólad, hogy nem történt ilyesmi. Nem igaz az, amit állítasz. És úgyis a tetteink fognak igazolni minket. Mindig is így volt, és mindig is így lesz. Mindenki meg akar bennünket félemlíteni. Ez se jött össze. Igen, vakarhatták a fejüket az ellenségek, hogy mit csináljanak, majd kitalálták a Jolly Jokert. Most már nem kívülről fogunk támadni, hanem belülről. Ezért valahogy behálózták az egyik belsős embert, elég cifra neve van most, azt újra már nem olvasom, és őt bízták meg azzal, hogy egy nagyon okos, kifundált tervvel csalják törbe Nehémiást. A terv nem volt más, mint hogy félelmében menjen be a templom szentélyébe, a legbelső részébe a templomba, és ott bújjon el, mert jönnek a gyilkosok, és meg akarják ölni. A törvény szerint azonban oda csak a pap mehet be. És mindenki, aki oda illetéktelenül belép, halálfia. Azt akarta elérni most már az ellenség, hogy belülről bomlasz. Belülről próbálja meg a hitelét venni a vezetőnek. Belülről próbálják elérni azt, amit kívülről nem sikerült. Megint csak azt mondom, nincs új a nap alatt. Olvassuk el az egyházunk történelmét. Olvassuk el, hogy hogy tudta parkoló pályára tenni embereket, akár ilyen jellegű törbecsalással, pletykával, megfélemlítéssel. Miről másról szólna a ma élő keresztjének élet, amikor minden negyedik percben hal meg keresztény ember a hitéért. Ez alatt az idő alatt, amióta itt vagyunk, majdnem tucatnyian akár. 4 percenként. Ma sincs ez másképp. Hogy reagál Isten embere ezekre? Hogy reagálsz te azokra, hogyha ilyen támadások érnek? Ha úgy érzed, hogy összefogott ellened a világ, ha úgy érzed, hogy olyan kevesen vannak azok, akik hasonlóak hozzád. Én azonban ezt feleltem, mondja Nehémiás. A magamfajta embernek illik menekülni? Az olyan ember, mint én, nem mehetek be a templomba, hogy életbe maradjak, életem féltéséből. Nem megyek. Az életem árán sem megyek. Olyan jó ez a mondat, nem? Hogy a magamfajta embernek illik menekülni. Ti azt hiszitek, hogy engem ezzel meg lehet félemlíteni? Engem az Isten küldött erre. Az az Isten, akiről nektek konkrétan fogalmatok sincs, és nem baj ez, nem csodálkozom ezen. Lehet, hogy volt olyan része az életemnek, hogy nekem sem volt fogalmam erről az Istenről, de most már van. Én már össze tudom hasonlítani a múltamat a jelennel. Ki voltam és mivé lettem? Én nem fogok menekülni. Nem megyek, mondja Nehémiás. És nagyon úgy tűnik, hogy nem tudtak fogást találni rajta. Azon gondolkoztam így, és a vége felé érve, hadd mondjam el ezt, hogy honnan tudta Nehémiás, hogy mindegyik csapda helyzet. És 2 olyan dolgot találtam, ami talán a mai életünkre is segítség lehet és eligazodás. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Nem tudjuk, mikor lesz szükség arra, hogy Isten embereiként megálljunk és észnél legyünk. Az első, amiből tudta azt, hogy mindegyik kísérlet arra utalt, hogy a munkáját megakassza. Hogy abba hagyja, hogy félbe hagyja. Hogy kiemeljék őt azok közül, akik bíznak benne, és akkor majd úgyis magától leáll az egész. Küldetés tudata volt Nehémiásnak. A ma keresztény emberének van küldetés tudata, vagy igaza van ennek a muszlimnak, aki azt mondta, ekkora picike csak a ti istenetek. Van ilyen küldetés tudatunk? Nem adjuk föl, nem állunk meg. Tesszük a dolgunk, ami hitünkből fakad. Nehémiás tudta, hogy ha a küldetésétől akarják őt elszívni, akkor az csak csapda lehet. És a másik, amiből tudhatta, ez az ősi trükk. Félelmet akartak kelteni benne. És amikor a harmadik próbálkozáshoz érünk, akkor a legbelső körből, talán pont egy baráttól jön a csapda és a csel. És mivel kezdi? Vigyázz, meg akarnak ölni. Vigyázz, meg akarnak gyilkolni. Kezd el félteni az életed. Engedd, hogy a félelem urrá legyen a testeden. Engedd, hogy a félelem a gondolataidba beférkőzzön. Engedd, hogy ne tudjál már másra gondolni, csak arra, hogy félek. És féltem az életem. Engedd. És próbálj menekülni. Aki félelmet akar benned kelteni, az nem barát. Aki félelemmel akar megvédeni téged, az nem barát. És Nehémiás ezt tudta. És valószínű, ez a kettő segíthetett neki felismerni a helyzeteket. Befejezem azzal, amivel befejeződik a híradás is. Mindezek ellenére 52 nap alatt elkészült a várfal. Amikor meghallották ezt ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek. Döbbenetes. Eddig ők akartak félelmet kelteni, most ők kezdtek el félni. Félni, mert olyan dolog zajlott le a szemük előtt, ami szinte emberileg lehetetlen. Tudjuk a régészek leírása, mekkora volt az a várfal, mennyi idő kellett volna normálisan hozzá, nem egész 2 hónap alatt megcsinálták. Az emberek, ha azt látják rajtad, hogy ilyen hatalmas Istened van, akkor sokakból kiváltódik ez a félelem. Nem jó, hogy ez így van, de akkor is így van. És a folytatás is egészen elképesztő. Nagyot estek a saját szemükben. Azok, akik eddig engem akartak olyan helyzetbe hozni, hogy essek a rám bízottak szemében nagyot, azok estek a saját szemükben nagyot. Rájöttek arra, hogy itt valaki olyan van, akivel úgysem tudnak mit kezdeni. Isten embereiről beszélünk. És ahogy már sokszor mondtam, nem csak papokról. Rólad és rólam szólnak ezek a gondolatok. Van-e olyan küldetés tudatod, mint Nehémiásnak? Megmersz-e állni a legnagyobb támadások között is így? Ha igen, akkor Isten ereje veled lesz, és mindenki tudni fogja rólad, előbb vagy utóbb. Nem te vagy ilyen ügyes. Isten segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. Amen.